Jó estét kívánok mindenkinek! Folytatjuk a tányaórát, az ajtót, hogyha be tudnátok tudni, köszönöm. Ugye az előző héten, most már két héttel ezelőtt folytattuk egy hosszabb nyári szünet, után a tanulást. És a hatodik fejezetnél tartunk, ez a könyvben a 244. oldalon található. Hát két héttel ezelőtt megpróbáltuk átismételni azok kedvéért, akik nem voltak itt az előző tavaszi szemeszteren, illetve azok kedvéért, akik már nem emlékeznek arra, hogy mit tanultunk a tavaszi szemeszteren, átismételtünk egy kicsit, hogy miről is volt szó. És hát belekezdtünk ebbe a fejezetbe. Ezért egy szó kedvéért még egyszer gyorsan átfutnánk rajta, mert látom, hogy azért vannak megint ebből a tánya szempontjából új arcok. Tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a tánya az a zsidó lélek működését térképezi föl, és a lélek az ember kapcsolatát Istennel, és az gyakorlatilag egy guidance, egy útmutató arra, hogy hogyan viselkedjen az ember, hogyan szolgálja az Istent, az örökkévalót, és hogyan milyen kapcsolatot építsen ki, mi a helyes cselekedet és mi a helytelen cselekedet, mire kell törekedni. Ennek egy bevezetéseképpen az indítója a tányának az volt, hogy a tánya fölvázolta, hogy a Talmudban milyen típusú embereket találunk, vannak cádikok és rássák és bénonik, vannak jó igaz emberek és rossz emberek, vagy rássá, ne nevezzük őket rosszaknak, hanem csak rássáknak, és vannak a közepesek, és ezeknek a különböző forrásait vetette össze, és arra jutott, hogy végül is meg kell látni, az emberek többsége rássá kategóriába esik, csak nagyon kevés cádik van. És van egy-két bénoni, van egy-két közepes, de az nem világos, hogy mi a különbség a közepes és a cádik, tehát az igaz ember között, mert van nagyon nüansznyi, külső szemlő számára nagyon nüansznyi különbség van csak, de ezt nem tisztáztuk még, hogy mi az. Ezek után az első hat fejezetben, első öt fejezetben azt taglalta a Schneorzalma rabbi, a Rebbe, hogy milyen különböző, milyen különböző lélekek, lelkek vagy motiváló erők hajtják az embert, és azt mondta, hogy minden emberben van egy isteni lélek, egy pozitív motiváló erő, egy jó lélek, isteni lélek, de van benne egy rossz lélek, vagy ne nevezzük rossznak, megint csak, hanem állati ösztönléleknek. Héberül az isteni lelket úgy hívjuk, hogy nefes hajlokit, és a rosszat pedig úgy hívjuk, hogy nefes habahamit, a állati ösztönlélek. Az első pár fejezetben azt vetette föl, elmondta, hogy az isteni lélek, ami mindenkiben ott van, az az isteni eszenciának egy szikrája, egy sugallata, ami mindenkiben ott van, független attól, hogy az ember milyen, hogy viselkedik, milyen képességei vannak, stb. Ez valahol ott van. Az, hogy különbözőek vagyunk, ez sok mindentől függ, de ez nem változtatva azon a tényen, hogy mindannyian ebből az isteni eszenciából vétettünk. Utána pedig részletezte, hogy ennek a léleknek 10 összetevője van, 10 mozgató rugója, vagy 10 olyan képessége, amivel a világgal, más emberekkel és Istennel kapcsolódik. Ezt a 10-et két csoportra osztottuk, volt az értelem és az érzelmek, a kognitív és az emocionális attribútumaink, képességeink. Az első, azban 3 tartozott, a bölcsesség, értelem, tudás, és a következőben pedig 7 az érzelmek családjába tartozott a következő 7. És akkor végigvettük, hogy mi ez a 10, ez hogyan működik, ezt a zsidó.com-on meg is lehet hallgatni. Nagyon jó és érdemes, mert kitűnő előadásokat hallhatunk ott fölvéve. Majd szóba került az is, hogy ez a tíz erő, ami az emberben van, az értelem és az érzelmek, ezek 3 öltözékbe tudnak beöltözni, 3 olyan eszköz van, amivel valóban a tartalmat azt a külvilágnak odaadjuk, ez a gondolat, beszéd és a cselekedet. A gondolat, beszéd, cselekedet nem magának a léleknek az összetevői, hanem eszközei csak, mi ruháinak nevezzük, amin keresztül a külvilággal kapcsolatban lép az ember. Tehát gondolat, beszéd, cselekedet, ez a 3 öltözéke a léleknek. Most ezen kívül Az ötödik fejezetben már arról volt szó, hogy hát amikor az ember a Tóra parancsolatait tartja, vagy a Tórát tanulja, akkor mit tesz? Hát a szent öltözékekbe öltözteti a lelkét, hiszen a Tóra gondolatai, szavai, vagy cselekedetei nem mások, mint a isteni lelkünkhöz illő ruházat, amit ha fölveszünk, akkor az isteni lelket hozzuk mozgatásba, vagy tehát azt öltöztetjük föl, hogy úgymond ezekkel a dolgokkal. Ez volt az ötödik fejezet, és most eljutottunk a hatodik fejezethez. Hát a hatodik fejezetben kezdi el taglalni a Stérz Dálmán rabbi az állati lelket, az állati ösztön lelket, a nefese bálmitot, és részletesen leírja, hogy hogyan is épül ez föl. Hát két sort olvastunk a múltkor is, de azért ezt olvassuk el megint, és akkor kicsit részletesebben tudunk beszélni az egészről. Kérem, hogy valaki segítsen nekünk. Olvasol? Jó, köszönöm. Tehát ott, hogy minden 10 zsidónál ott az Isten. 244. oldal.
Ezt is, azt is Isten csinálta. Ugyanúgy, ahogy az isteni lélek 10 szent szférából ered, és 3 szent öltözetben jelenik meg. Illetve jut kifejezésre ugyanúgy a másik, a Szitra Ahátból lévő lélek, ami a Nogá nevű klipából származik, és ami az ember vérében jut kifejezésre. Ez a másik lélek is 10 részből áll. A tisztátalanság 10 koronájában.
Jó. Akkor álljunk meg egy pillanatra. Tehát ugye mit mondtunk, amióta tanulunk, és egy kb. 20 előadás volt, tehát most megértem, hogyha valaki először ül itt, akkor vannak olyan kifejezések és fogalmak, amik nagyon idegennek tűnhetnek, de ezért próbálom összefoglalni azért őket. Tehát mit mondtunk, hogy amikor az ember mondjuk érez valamit, akkor mondjuk vegyünk egy példát, azt mondtuk, hogy szeretet. Akkor fölmerül a kérdés, hogy hát a szeretet az egyik ennek a 10 szférának, ennek a 10 erőnek, vagy 10 attribútumnak, ami a lelkünkben van. De a szeretet az az isteni léleknek a része, vagy a állati ösztön léleknek. Jól lenne, valamit kinyitnánk, mert egy borzasztó meleg van. Ki tudod nyitni, Zoli, esetleg az egyik ablakot? Tehát a szeretet az az állati ösztönlélek egy része, vagy az isteni lélek része, szerintetek?
Mindkettő.
Várjál, Robi azt mondja, hogy isteni lélek része. Miért gondolt az isteni lélek része? Pozitív dolog. Az egy pozitív dolog. És a gyűlölet? Igen. Az akkor az állati lélekhez tartozik. És szerinted, Nóri?
Hát mert szeretni lehet jó formában is, és rossz formában is, tehát...
Akkor mondjuk erre egy példát. Mire gondolok, amikor azt mondjuk, hogy lehet szeretni valami jót?
Hát, mondjuk én szerintem a szeretet az azért is Isteni, mivel az egészen a csecsemőkorból származik. A csecsemő az van legközelebb Isteni.
És a gyűlölet az nem származik a csecsemőkorból? Ezzel mindenki egyetért?
Nem.
Hát szerintem miért nem?
A mind a kettő isteni eredetű, a gyűlölet és is a szeretetű, csak egymásik ellentétes értelem. Tehát az egyik egy negatív, a másik egy pozitív, ugye mondjuk fizikában a proton, meg a neutron, vagy az elektron, vagy a
fizika. Igen, de miért? Mondjuk akkor fejtsük kicsit jobban. A Dóri azt mondja, tehát azt mondta, hogy mind a kettő Isten, a Dóri meg azt mondja, hogy mindkettő. Hogy lehet az isteni lélek része is, meg az állati ösztönlélek része is. Én is ezzel értenék egyet, mert valóban lehet, ha mondjuk én azt mondom, hogy szeretem szeretek imádkozni, vagy szeretek másokon segíteni, ez valóban egyértelműen az isteni lélekből származik, vagy isteni lélek által motivált valami. De szeretni, mondjuk egy nagyon durva példát, hogy szeretni mások szenvedését látni, mondjuk, van, aki szereti azt, vagy szeretek másoknak kárt okozni, az mondjuk már nem lehet azt mondani, hogy az egy istenélyekből származó érzés. Vagy szeretem mondjuk a nem kóser hamburgert, az sem, hogy egy kevésbé durvá példát mondjak, az sem, tudom, hogy ez elvonatkoztatott, tehát ez nem vonatkozhat itt senkire, akkor az sem neve, egy isteni lélektől számít. Tehát maga a képesség, az úgy tűnik, hogy van itt is, meg ott is, de...
Igen, de szerintem ez a szeretet, amit te mondasz, hogy szereted a hús, vagy a halad, meg a halad, hogy megölted, és azt mondom, hogy szereted megenni. Szerintem az teljesen más, mint egy olyan szeretet érzés, aminek nem tud gátat szarni.
Hát van, aki mondjuk a hamburgernek sem tud gátat szarni. Én mondjuk, valaki, mondjuk egy csúnyább példát, ha valaki a feleségén kívül szeret egy másik nőt. És úgy érzi, hogy ennek nem tud gátat szabni.
Vagy a és nagyon és nagyon annyira, hogy nagyon féltékeny rá, és megőríti.
Az egy ritka dolog. De nem, tehát nem mondjuk az a példa, hogy szeret egy másik nőt a feleségén kívül, nagy Isten, ez nem feltétlenül pozitív. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez isteni lélekből származik. Pedig olyan tiszta szeretetnek és jó indulatúnak tűnik, és hogy nem utálja a feleségét, sőt, nagyon sajnálja közben az egész helyzetben, ő szörnyen el van keseredve mag, saját magától is talán, hogy hát ő hogy tehet ilyet, de ugyanakkor nem tud gátat szabni az érzésnek, és semmi rossz indulat nincs benne. Ő teljesen pozitív, és segít az embereken, és minden, de mégis van egy benne egy nagyon erős érzelem, aminek nem tud gátat szabni. Szóval nem mindig, ami szeretet, és mondjuk elnézést, ezt mondjuk kicsit hozzá, az különös a szeretet szónál, ezt annyira a keresztény kultúrkörben annyira ilyen csak rózsaszín színben van föltüntetve, hogy minden a szeretet, meg mindenki szeret mindenkit, meg itt az a lényeg, a szeretet a lényeg, stb. Hogy hozzá vagyunk szokva, hogy ha a szeretet, az csak jó lehet, mert az maga az Isten, a szeretet az maga az Isten. De nem biztos, hogy ez, persze attól is, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy mi az, hogy szeretet, de az önmagában az az érzés, amiről mi most beszélünk és szeretetnek hívjuk, egy vonzalom valami iránt, egy olyan érzés, amiben érzem azt, hogy az a dolog, amiről szó van, az jó nekem, és ezért kívánom azt a dolgot, ez önmagában még nem pozitív.
Én úgy nem erre gondoltam, az a szeretet, amivel megszületik a gyerek, mondjuk én ezt a legelejére gondoltam.
Milyen szeretettel születik egy gyerek?
Rögtön szeret az anyját.
Nem vagyok benne. Ő azt szereti, azt az érzést, most a biológiailag nézzük, azt az érzést szereti, hogy finom tejecske jön abból a bizonyos helyből, és ez ad egy kötődést az anyához. Ha az anyja, ne adj Isten, folyamatosan veri, akkor és ő a még nem annyira, összetett dolgot nem értő agyával, de azt már megérti, hogy amikor ennek az embernek a szagát érzem, én is látom, akkor itt valami rossz következik, és ezt egy idő után sikítani fog, hogy az anyja közelében megy. Tehát én nem gondolom, hogy az más kérdés, lehet, hogy te valami olyasmire gondolsz, mint amit lehet, hogy szeretetnek hívnak, hogy van az emberben egy vele született alázatosság, egy vele született készség arra, hogy másokért tegyen, vagy valami ilyesmi, az lehet, hogy isteni lélekből származik, de önmagában az a fogalom, hogy én szeretek valamit, ez még nem feltétlenül, és ugyanígy a gyűlölet. Én azt mondom, gyűlölet az csak negatív, pedig nem biztos, ha én gyűlölöm a gazemberséget, vagy akkor az kifejezetten jó. Hogy mondja, Dávid király azt mondja, Tachlis sinas neisim, a gyűlölet teljességével gyűlölöm őket, és az ellenségeim ők. És mire gondol? A bűnökre, a negatívum, és ez kell legyen a cél. Az ember gyűlölje a bűnt. És ha gyűlöli a bűnt, az nagyon jó. Szerinti, hogy lehet jó is a gyűlölet, és persze lehet rossz is. Mi azt jelenti, ezek az attribútumok, és ugyanígy az értelem. Az értelem az jó vagy rossz? Értem, lehet érteni olyan dolgokat, amik nagyon pozitívak, és jó, hogy megérted őket, de lehet megérteni olyan dolgokat, és amik nagyon negatív. Szóval mind a 10 szféra, és most nem mondjuk mind a 10-en átmenni, de mind a 10 képesség, ami a lelkünkben van, megvan az isteni lélekben is, és megvan az állati ösztöni lélekben is. Hogyan van meg az isteni lélekben? Úgy van meg, hogy mondjuk megértem Isten nagyságát. Vagy azt megértem, hogy mit jelent az, hogy elkezdem kapizsgálni azt, hogy én mennyire kicsi vagyok Istenhez képest, vagy az nem is tudom mérni magamat, és ez arra ösztönöz, hogy érezzek egyfajta egy tiszteletet, vagy egy alázatot Istenhez képest, vagy arra ösztönkér, hogy egyfajta vágyat arra, hogy jót tegyek, és Istennek tetsző dolgokat tegyek, vagy arra, hogy vágyat, hogy megértsem a másik ember szenvedését, és segítsek rajta. Ez az értelem és az érzelmi az isteni lélekhez tartozik, az átérzelmi lélekhez pedig mondja, olyasmi tartozik, hogy mondjuk megkóstolom a hamburgert, azt mondja, ez nagyon finom, és egy vonzalmat alakít ki bennem a hamburger iránt, hogy valaki meglát egy idegen nőt, és azt mondja, húha, és ez stb. Akkor ez pedig az állati ösztönlélekhez tartozik. Most azt mondjuk, hogy tehát az állati ösztönlélek az tökéletes képmása a isteni léleknek abban a szempontból, hogy mind a kettőben megvannak ugyanazok a képességek. Az isteni lélekkel is tudsz érteni, meg érezni, és az állati lélekkel is tudsz érteni és érezni. Honnan származnak, erről mi mindjárt visszatérünk kicsit részletesebben, hogy jobban különbséget tudjunk tenni a saját magunkat, jobban meg tudjuk ismerni ezáltal, és fel tudjuk fogni, de kicsit még folytatjuk, és utána visszatérünk. Csak még egy szóval, mit mondott, itt volt egy pár olyan kifejezés, ami lehet, hogy számunkra új és idegen. Azt mondta, hogy hogy ez a másik, a szitra achrából levő lélek, mi ez a szitra achra? A másik oldal, a negatív, ugye a haszid filozófia, a kabbala nyelve mindig a negatívat, azt nem negatívnak nevezzük, hanem másik oldalnak. Ennyire toleránsak vagyunk még a negatívval szemben is, illetve azt akarjuk ezzel kifejezni, hogy igazából a negatív is valahol Istentől származik, és ezért ez a másik oldal. Hát a másik oldalból eredő lélek, ami mi az? Az az állati ösztönlélek, ami a Noga nevű kivából származik, mi az a Noga nevű klipa? A Noga nevű klipa, a klipa, az azt jelenti, erről is már többször volt szó előző alkalmakon, de a klipa azt jelenti, hogy hely, és minden, ami rossz, azt a héjaknak nevezzük. Miért? Mert az csak olyan, mint a gyümölcs. Nem az a lényeg, hanem az csak körülveszi. Olyan, mint ha valaki a banánhéját enné meg a banánhelyet. Ezt csináljuk mi is ezen a világon sokszor, hogy a rossz dolgokat, vagy ezek a dolgok, ami nem feltétlenül isteni, nem a lelke mindennek, hanem csak a külső borítás, azt nézzük, és nem a lényeges. Tehát ezért azok a klipák. A Noga nevű klipát csak röviden, azt hiszem Noga azt jelenti, hogy fény, fénylő burok, vagy fénylő, ez még a jobb fajtája a rossznak. Miért jobb fajtája? Mert fénylik, mert lehet rajta változtatni. Az állati ösztönlelken is lehet változtatni, de erről majd később. Akkor olvasom én egy kicsit tovább. Ezek a hét, mi ez a 10 rossz tulajdonsága, vagy 10 tulajdonsága, ami van az ember állati ösztönlélkében? Ezek a 7 rossz tulajdonság, amely a fent említett 4 negatív elemből ered, továbbá az ész, ami életre hívja, pontosan előhívja őket, a rossz tulajdonságokat, és maga is 3 részre oszlik. Bölcsességre, értelemre és tudásra. A tulajdonság forrásaira. Hiszen az ember rossz tulajdonságai arányosak az értelmével. Annak, hogy a tulajdonság az ész alapján méretnek az a bizonyítéka, hogy például egy gyermek olcsó és apró dolgok iránt vágyakozik, azokat szereti, mivel értelme még kevés ahhoz, hogy értékesebb dolgokat kívánjon. Ugyanígy a gyermek minden apróságon feldődik, bosszankodik, hasonló a helyzet a dicsekvéssel és más tulajdonságokkal is. Mi mit jelent? Hogy a rossz tulajdonságok az állati ösztönléleknél is valahol az ész függvényei. Hogyan az ész függvénye? Egy értelmesebb ember összetettebb dolgokat kíván. Vagy összetettebb dolgok fogják meg az érzelmeit. Vagy összetettebb dolgokon háborodik föl. Egy butább ember, vagy egyszerűbb ember, az kisebb dolgokat is. Ezért van az, hogy gyerekek például, akik még nem annyira fejlett a kognitív képességük, nagyon kis dolgoknak is tudnak örülni, vagy felnőtteknek tűnve nagyon kis dolgoknak is tudnak örülni, de nagyon kis dolgokon is nagyon föl tudnak háborodni. És nagyon hamar váltakoznak az érzelmeik, mert nagyon érzelmi alapon, impulzis alapon működnek, és nem annyira kognitív alapon működnek. A gyerekeknél nem nagyon van és ahogy növekszik az ember és felnőtté válik, gyakorlatilag azt fejleszti ki magában, hogy az eszét minél inkább tudja a döntéseiben használni. Egy gyereknek még nagyon nehéz, tehát sokkal nehezebb az érzelmein úrrá lennie, hogy úgy mondjam. Még sokkal érzelmibb szinten. És ezért van az különben valahol, hogy a gyerekeket jobban szeretjük, mint a felnőtteket, mert a gyerekeknél sokkal tisztábbak az érzelmek. Éppen ezért, mert ugye én most elnézést, félreértés ne essék semmiképpen a hasonlatban, de van egyfajta hasonlóság, sajnos, aminek van egy kiskutyája, és azt is nagyon szereti. Ott is az van, csak persze lehávdél és különösség, tétesség, egy kiskutyánál is az van, hogy nála is az érzelmek nagyon tiszták, mert ott viszont semmi ész nincsen. Van ész, de nem, de gyakorlatilag csak érzelmekről van szó. Szóval az ember szereti, amikor ilyen tiszta érzelmekkel kerül kapcsolatba. Egy gyereknél is, ahol még a nyilván több ész van, mint egy kiskutyánál, de nem annyira kognitív alapon működünk, mint egy felnőtt, sokkal könnyebb érzelmi kontaktusba kerülni, és ezért nagyon szeretjük, vagy aminek az érzelmeinkre nagyobb hatással tudnak lenni a gyerekek. Az állatkertben láttam egy ilyen kis vannak ilyen táblák, a mindenféle dolog rá, hogy nyilva ez az állat innen van, onnan van, amonnan van, és akkor volt egy ilyen bemutatás, hogy nézd meg az összes állatnak, és az embernek is, a gyerek, mutatunk egy gyerek arcot, és egy felnőtt arcot. Szóval nézd meg a különbséget, hogy minden állat gyerekarca, és ugyanígy egy embernél is a gyerekarc, az sokkal vonzóbb és barátságosabb, mint egy felnőtt arc. Tehát ez teljesen így van, hogy egy érzelmileg sokkal könnyebben tudunk kötődni egy gyerekhez, mert ott az érzelem még nem annyira érzem. Most szeretnék tőletek kérdezni valamit, megint földobni vitára, és szerintem ez sokat fog segíteni abban, hogy megértsük azt, amiről itt szó van. Miről beszélünk itt? Azt mondjuk, hogy mindenkiben van egy állati ösztönlélek, és van egy isteni lélek. Mi az alapvető különbség a kettő között? Az állati ösztönlélek és az isteni lélek. Mind a kettő ott van, mindannyiunkban, és néha ezt követjük, néha azt követjük. Néha ez az, ami mozgat bennünket, néha pedig az, ami mozgat bennünket. De mi, hogyan lehetne definiálni az alapvető különbséget? Én szeretném tudni, mert valahol az életben ez a legnehezebb. Én szeretném tudni, hogy mikor, melyik cselekedet és melyik döntés mögött most az isteni lélek van, vagy az állati lélek van. Vannak helyzetek, amikor könnyű megmondani, ugye? Előbb említett hamburger esettel, most egy vallásos zsidó magában néz, vagy egy zsidó magában néz, és azt mondja, hogy hát ez a hamburger, ez itt tényleg inkább a állati ösztönhöz tartozik. Most egy ilyen kevésbé durva példát mondani. De vannak helyzetek, hogy a szomszéd felesége esete, amit az előbb említettünk, az is olyan eset, amiben könnyű, ha magunkban nézünk, könnyű eldönteni, hogy ez az állati ösztönlélekből jön, vagy nem. De vannak helyzetek, amikor sokkal nehezebb eldönteni, amikor nagyon a szürke terület, vagy mesdje, vagy amikor nehéz, nem tudjuk annyira, nem világos. Mi az a pont, mi az az alapvető dolog, ami mindig mércének használhatunk, és megmondod, hogy ez most a jó oldalunkból, vagy a rossz oldalunkból származik. És hangsúlyom, a rossz az nem egy jó kifejezés, állati ösztönökből származik, mert nem feltétlenül rossz. Az alapvető különbség az az, hogy az állati ösztönléleknél mi a lényeg?
Nem érzelmi indítatású, hanem
érzelmi.
És mi minden érzelmnek a lényege? A kiinduló pontja? Jó, de ki minden érzelmnek a kiinduló pontja? Hogy? Én magam. Saját magam. A saját egóm. Magyarul, ha nagyon egyszerűen le akarjuk fordítani, egy ember, aki csak az állati ösztönei alapján működik, úgy működik, hogy ami az én egómnak jó, azt szeretem, ami az én egómnak nem közvetlenül jó, azt nem szeretem. Mint egy állat. Ezért nevezzük állati ösztönöknek. Egy állat, mert nem lehet elmagyarázni, hogy vannak nemes cselekedetek, hogy vigyen a másik, mit tudom én, szomszédhoz. Nem, ezt nem lehet elmagyarázni, hogy megértse, és azt mondja, jó, igazad van, és azt mondja. Ő azt tudja, hogy ami finom a kaja, akkor eszem. Ha nem finom, akkor nem. Ha ilyesmi, ez az ember csúnya ember, mivel a múltkor megütött, akkor nem szeretem. De nincsen a kognitív nincs benne, minden csak érzelmi alapon működik, és mi minden érzelmnek az alapja, a lényege? Én. És nálunk is, az életünk nagy részében erről van szó. Gyakorlatilag születésünktől fogva ez az, ami hajt bennünket. Mert ez valahol egy nagyon fontos részünk, hogy ott van a mi egónk, és minden e köré épül. Hogy mondtad, minden érzelmi alapon működik. Igen, ám, de tényleg minden érzelmi alapon működik? Tehát az értelemnek nincs semmi szerepe az állati ösztönéleknél? Mit olvastunk? Nagyon jó, nagyon örülök.
Ah,
nagyon jó. Nem azt olvastuk, hogy motiválja. Mit olvastunk? Nagyon jó. Az ért... továbbá az ész, ami életre hívja a tulajdonságokat. Miért? Mert hiszen az ember rossz tulajdonságai arányosak az értelmével. Mit mondunk? Mégis van itt ész. De ez az ész, ez milyen ész? Ez az ész szüli, vagy eredményezi az érzelmeinket, vagy ez az ész valahol a szolgájába válik az érzelmeinket.
Végrehajtója.
A végrehajtója az érzelmeinket. A rossz ösztön esetében hogyan használom az eszemet? Úgy, mint egy ravasz róka. Én tudom, hogy nekem ez kell, én vonzódom azután a dolgán, és arra használom az eszemet, hogy hogyan tudnám azt elérni. Itt lehetnek borzasztó összetett gondolatok is. Én tudom, hogy a másikat meg akarom ölni, Isten mentsen. Valaki rosszat akar tenni a másiknak, nem egy, bocsánat, nem, szélséges példákat használok. De mondjuk azt mondom, hogy én tudom azt, hogy a másik, van egy mondjuk üzleti társa valakinek, és azt mondja, nekem most kell pénz, minden, és akkor azt mondom, hát nincs más lehetőség, meglopom a társamat. És ehhez egy elég összetett gondolatot kell végigcsinálnom, hogy kijöjjön azt, hogy hogyan tudom meglopni. Hát ez nagyon ravasznak és okosnak kellene, hogy ezt végig tudjam csinálni. De itt mi volt a sorrend? Először volt egy érzelem, és annak a szolgálatába áll az értelemem, hogy végrehajtsa azt. De mi a kiinduló pont? Én, az egóm, nekem, mert nekem kell a pénz, utána az az érzelem, hogy a pénz az jó nekem, és ezért kell, és utána az értelem. De az értelemnek nincs beleszólása ebben az esetben abban, hogy ez az érzelem ez jó, nem jó, semmi. Ő csak beállt szolgálni ennek az érzelemnek. Illetve van még egy szerepe az értelemnek, nem közvetlen az értelemnek, hanem az én értelmi szintemnek, hogy én mi az, amit én most kívánok. Az pénz, vagy csoki, amit az oviban ellopok a másik ovis gyerektől, vagy pénz. De a lényege az ugyanaz. Ezzel szemben az isteni léleknél mi a mindennek a középpontja? Nem én, hanem az igazság. És az igazság eléréséhez a legjobb eszköz az az értelem. Most az igazságot nevezhetjük igazságnak, nevezhetjük Istennek, de az a lényeg, hogy nem én vagyok az, aki állandóan középpontban van. Nem arról van szó, hogy én a saját egóm, hanem arról van szó, hogy mi az igazság, mi a helyes. Szerinti, hogy ott az értelem az elsődleges szerepű. Miért? Mert az értelem az, aki végig gondolja, az értelem az egy tiszta eszköz. Ő egy objektív valami, egy objektív mérőeszköz. Őt nem lehet meggyőzni, olyan értelem érzelmileg hatni rá, bizonyos szempontból lehet az érzelmeink, tehát befolyásolják van, de elvileg az értelemnek épp az a lényege, hogy ott nincsen, ott nem az érzelmek alapján döntünk, hanem tiszta tények alapján mérlegelünk, és az alapján döntünk. És mit keresünk? Nem azt keresünk, hogy olyan tudom engem szolgálni, azt keresünk, mi az igazság, mi a helyes, mi a helyén való cselekedet. És ha itt van, akkor mi az isteni léleknél mi a sorrend? Először végig gondolom, meggondolom, hogy ez helyes, helytelen, jó dolog, kell nekem a pénz, igen. De biztos, hogy kell nekem az a pénz. És minden áron kell nekem az a pénz. És ki mondta, hogy én olyan fontos vagyok, és ki mondta, hogy én megtehetem ezt, és ez helyes cselekedet, és ez aztán befolyásolja az érzelmeimet. Annyira befolyásolhatja az érzelmeimet, hogy első szinten megutálom, első szinten mondjuk nagyon vágyódom a szomszéd felesége iránt, de mégsem teszek semmit, mert az értelmem visszatart ebben, hogy ne viselkedjék állatként. Másik szinten pedig már megutálom nem a szomszéd feleséget, hanem megutálom azt a cselekedetet, amire hajt ez az érzelem engem, és nem is, ez a vágy nem is alakul ki bennem, vagy tehát átváltozik valami egészen mássá. Szerintem ez az különbség, az alapvető különbség az isteni lélek működése, és de az isteni lélekben mondom, hogy értelm és érzelem kapcsolata, és az állati lélek értelm és érzelem kapcsolatában. Akkor ezek szerint bármi, ami történik, egy teszt elé állíthatom önmagamat, és megnézhetem, hogy az, ami most lejátszódik bennem, ez az állati lelkemből származik, vagy az isteni lelkemből származik. Hogyan tudom megnézni? Mi itt az kiinduló pont? A kiinduló pont az, hogy nekem valami kell, vagy nem kell. Én, az én egóm a kiinduló pont, és onnan jön minden, ami jön. Mert a kiinduló pont az az igazság, az a, hogy mi a helyén való. És ezért azt lehet mondani, hogy az alapvető különbség a kettő között, az alapvető különbség isteni lélek és az állati lélek, a jó és a rossz között az az, hogy az isteni lélek, nyugodtan hagyod, az isteni lélek az kognitív úton, az az értelemen keresztül dolgozik, az állati lélek pedig, a rossz, ami bennünk van, az pedig az érzelmeken keresztül. Az egy ilyen impulzusokon keresztül, ami éppen jön, amire éppen vágyok. És ez az alapvető különbség.
De nem minden érzelem vezérelt rossz.
Nem minden érzelem vezérelt cselekedet rossz. A rossznak vannak szintjei. Mondj egy példát, ami nem rossz például.
Szeretnék.
Ezen már végigmentünk, hogy a szeretnének... Hát valamikor mondjuk, hogy valaki szereti a feleségét, jó esetben. Ez bizonyos szinten azt lehet mondani, hogy ez egy ösztönös érzelem. Nem azt végig gondolta a feleségem, milyen nagyszerű, és ebből született ez az érzelem. Nem negatív ez az érzelem. De ahhoz, hogy hosszan tartson, ahhoz szükség van az értelemre. Nem lehet ezek mindig én. De azt mondja például, szeretem a feleségemet, annak több változata lehet. Szeretem a feleségemet, szeretem azt az érzést, amit a feleségem nyújt nekem, a vele való együttlét mondjuk. Ez olyan szintje a feleségem szeretetem, hogy szeretem a sült csirkét. Ez még nem feltétlenül pozitív. Szeretem úgy, ahogy a csirkét is szeretem. Vagy szeretem a feleségem, szerinti, hogy úgy szeretem, hogy én szeretek neki nyújtani. Tehát, hogy többről szól, mint hogy szeretem azt, amikor ő velem van. Mert ha csak az és ahhoz, hogy ez a második szintre eljusson, ahhoz szüksége van már egy kis értelemre is. Ha az első szinten maradunk, akkor az a házasság elég hamar föl fog bomlani. Mert nem biztos, hogy a feleségem is mindig azt. Tehát itt azért kell egy egyensúly megtalálni. Ezért mindig ahhoz, hogy itt hosszú távon egy érzelem az jó legyen, és pozitív, mindig szükség van az értelemre. Az értelem az befolyásolja azt az érzelmet.
Úgy gondolom, hogy vannak olyan esetek, amikor annyira evidencia az értelmi része, hogy szinte nem is tudjuk, és úgy vesszük, mintha ez az állati ösztönből indulnak ki, holott mögötte valahol ott van az evidencia.
Mire gondolsz, hogy kiindulunk?
Például azt, hogy mondjuk, ha valaki, mit tudom, a metró aluljáróban kiregetésén adok neki pénzt, akkor ez úgy tűnik, mintha az nekem egy intuíció lenne, akkor éppen ez jutott eszembe, holott valahol hátul van
egy végig gondolat,
dolog, amit most éppen nem gondolok végig, de végülis abból indul ki.
És az érzelemből indul ki, vagy értelemből?
Értelemből indul ki, mert tudom, hogy feltételezem azt, hogy ez egy
rászoruló, és neki ez segít. És ez szánalmat szült bennem, és ezért adom neki ezt. Igen, de nem minden érzelemnél az olyan heves, hogy húcs, a szánalom, és akkor adom neki a 20 forintot, hanem vannak olyan érzelmek, amik nem annyira kell, hogy... ez tényleg így van. Most, és ha ez tényleg így van, akkor ezek szerint minden embert időnként mozgathat ez a isteni lélek, és mozgathat ez az állati lélek is. Amikor azt mondjuk, hogy mozgathat, akkor ez miben kerül kifejeződésre? A gondolatban, a beszédben és a cselekedetben. Mondjuk abban, hogy adok 20 forintot a szegénynek. Szerintem igazad van, hogy mögöttem egy egész adag valami, ez az egész adag valami, ez a 10 szféra, ami megvan az állati lélekben és az isteniben is. És mit mozgat ez? A beszéd, a cselekedet és a gondolat valamelyikét. És a külső ránézésre, az ugyanolyan hasonló beszéd, és ugyanolyan hasonló gondolat, és ugyanolyan cselekedet, de mégis egészen más. Van egy szép történet, volt még a haszidizmus kialakulás elején, körülbelül a Snéhoz Álmai Rabbi, a Tánya szerzőjének a kortársai, Zusa Anipoli, Zusa az a személy neve, és Anipoli az a város, ahonnan származik, és Elimelech Milizsenszk, Lizsenszki Elimelech, ezek két testvérek volt, és hihetetlen szép történeteik vannak, nagyon különleges emberek voltak. Az egyikük, a Zusa Anipoli, ő a Tányához is írt ilyen ajánlót, szóval innen is talán ismerhetjük. Róluk van ez a történet, az egyikük azt mondta, hogy lehet az, hogy micsoda fantasztikus könyv a Tánya egy ilyen nagy istent egy ilyen kis könyvbe belerakni. Kicsit ilyen humorosan mondta. És nekik az a történetük, ez annak idején egy bevett dolog volt, hogy elment, hogy egy bizonyos időre elmentek vándorolni, és a Gálutba, számüzetésben, úgymond számüzetésben próbáltak tanulni más emberektől, az különböző élethelyzetekből, és ezzel finomítani és fejleszteni a saját lelküket, és egyre jobb emberekké válni. Azáltal, hogy mondjuk olyan körülmények között voltak, ami mondjuk nem... tehát ami egy nehéz körülmény. És nem mindenféle szép történetük van ezekről a vándorlásokról. És azt mesélik, egyszer volt... és mindig mentek városról. Városra nem mondták meg, hogy ők kicsodák. Ugye abban az időben zsidó közösségekben ezért ez egy bevettebb dolog volt, meg általában, hogy az emberek volt csomó hajléktalan vándorló zsidó, és azok beállítottak egy közösségbe, akkor őket vendégül látták, vagy elaludtak mondjuk a zsinagógában, vagy valakinél. És akkor megérkeztek egy alkalommal így Ludmirba. És láttak egy szép nagy házat, látták, hogy mezuza van az ajtón, bekopogtak, azt mondják, hogy kijön a tulajdonos, nem, előkelő zsidó. Azt mondják, hogy hát most ide érkeztek késő este, és nincs hol meghányjuk, hogy esetleg egy éjszakát eltölthetnének-e itt. Holnap reggel jönnek tovább. Mielőtt még befejezték volna, hogy mondtak, azt mondják ki a tulajdonos, hogy ez nem egy hotel, tessék innen elmenni. Nem szoktunk, nem egy hotel. Ha gondolják, menjenek valaha máshova, biztos, hogy a zsinagógában el tudják őt helyezni, az ő ház az nem egy hotel. És elmennek, elmentek egy kis tovább, és találtak végül egy egyszerű kis zsidót, egy kis kunyhó, bementek, a nagy szívesen fogadta őket, amiben minden, ami volt, ezt megosztotta velük, stb. Megészakáztak, és másnap mentek tovább. Eltelt egy pár év, és pár év után már híres rabbik lettek, és megint jöttek, de most már nem előkelően a hintó, és bőröndök, és kocsis, és minden, és meghívták őket egy szombatra a Ludmili zsidó közösség, hogy egy kicsit tartsanak előadásokat, imádkozást, stb. Egy kis lelket hozzanak a közösségbe, és hát az első nap, amikor megérkeznek, akkor oda megy hozzájuk a közösség fogadja őket, oda megy hozzájuk egy nagyon előkelő ember, aki ugyanez az ember, aki korábban ugye ott volt, és azt mondja nekik, hogy hát őt érte az a megtiszteltetés, hogy vendégül lássa őket, úgyhogy már el is mondta a kocsisnak, hogy hova kell vinni a dolgokat, a csomagokat, stb. És hát, hogy akkor elmagyarázza nekik is, hogy hol lakik. És akkor így is történik. Kocsis elviszi a dolgokat, megmutatja a kocsisnak mindent, hogy hol van, hol van az ő szobája, az összes ruhát, az összes mindent lerakja, és hát egy pár óra múlva várják, hogy megérkezzen a két neves rabbi. És várnak, de nem érkeznek meg. Hát már egyre idegesebb a házigazda, és oda megy a kocsis, hogy hát mi van, hát miért hoznak engem ennyire szégyenbe, hogy itt... Azt mondja, hát ők nem jönnek ide. Viszi, nem jönnek ide. Azt mondja, hát csak azt mondták nekem, hogy jöjjek én ide. És a csomagok, és ők mennek a írnoknak a házába, annak a szegény zsidónak a házába, ahol hát ez teljesen fel van háborodva, azonnal rohan oda, beront az ajtó, azt mondja, hát micsoda dolog ez, hát hogy lehet az, hogy így szégyenbe hoztok engem, hát annyira készültem és vártalak titeket. Azt mondja neki, éppen ott teázgatnak a egyszerű zsidó házában, azt mondja, de hát mi azt, amit te vendégül akartál látni, azt oda küldtük. Azt hogy érted? Azt mondja, figyelj, mi itt voltunk 10 évvel ezelőtt, kocsis nélkül, áru nélkül, meg ruhák nélkül, váltásruha nélkül, meg innen nélkül, akkor nem akartál vendégül látni minket. Most vendégül akartál, akkor valószínűleg azt akarod vendégül látni, ami akkor még nem volt. Szerintem a kocsit, meg a ruhát, meg minden. Akkor azt elküldtük. A többit azt oda mentünk, ahol eddig. Mi a történetnek, hát több tanulsága is van, hogy kapcsolódik ez hozzánk. Hát, hogy sokszor az embert nagyon sok minden építi föl. Ugye nálunk is lehet azt mondani, hogy van a kocsis, meg a ruha, meg a, tehát vannak a külsőségek, amit mások látnak. Szerintem fontos az, hogy lássuk, hogy mi van mögötte. Szerintem van egy cselekedet, amire azt mondjuk, hú, ez szeretet hajtja, ez micsoda szép dolog. De az csak a kocsis része a dolog. Látni kell, hogy mi az a mozgatórugó, ki ül a kocsiban. Mi az a mozgatórugó, ami valóban elindította ezt a cselekedet, vagy ezt a cselekedetet, vagy ezt az érzelmet. Mi az, ami tényleg mögötte van. És ez az, ami egy jó tanács az életben is, hogy az ember helyesen cselekedjen, hogy mindig, ugye mindenki szeretne jó ember lenni. Valahol mindenki szeretne jó ember lenni. A kérdés az, hogyan értelmezi azt, hogy ő jó ember. És milyen kifogásokat talál saját magát, most éppen miért nem jött össze jó embernek lenni. De majd legközelebb az alapcél az mindenkinek az, hogy jó. Nincs olyan ember szerintem, hogy csak nagyon sok rossz cselekedet és bűn után, aki megbékélt azzal, hogy ő egy rossz ember, és hogy ő emberek többsége az meg van győződve arról, hogy ő jó ember, vagy ha nem is, még nem jó, de ez a törekvése, hogy ő egy jó ember legyen. Akkor mindenkinek ez a célja. De ha tényleg szeretnénk elérni, akkor ez egy olyan eszköz, ami a kezünkben van, hogy mindig vizsgálhatjuk önmagunkat, hogy ez, amit most csinálunk, vagy érzünk, vagy gondolunk, vagy stb., ez most tényleg miből származik. Ez most melyik inkarnációból, melyik motiváló erőből származik. Hogy akkor itt megállunk. Nem tudom, vannak-e még kérdések? Jó, nincs kérdés, akkor...